Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 775. énekünket, Jézus a mi oltalmunk.
Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. Ő, a mi páncélunk, erős hajtunk, ha ránk az ellenség, benne bízunk. Ez a föld széthullik, minden hegyel omlik, de egy bűszik a földig a tenger, gyilkol a sok fegyver, nékünk mégsem árt a halál. Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk. Bár minden örömöd még sincsen, ha ez a forrás nem árad rá, ő az, aki ingyen már odadott minden, értünk áldozva önmagát. Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk az ellenség, benne bízunk.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készüljünk, a 412. énekünk második versével, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hogy hogyan adta nekünk a keresztelést az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, a keresztelő nem rólunk szól. Ez egy örömhír, mert mi csak a magunk dolgát tudjuk megtenni egy-egy gyermek körül, és ez azt jelenti, hogy az életét nem tudjuk biztosítani, a boldogulását, azt, hogy értelmet találjon az életben, azt, hogy örülni tudjon az életnek, ezt mi nem tudjuk biztosítani és elérni. És a felnőtt élettel is így van, a jövő, és sok minden nincs a kezünkben. A keresztelő ezért örömhír az, hogy nem rólunk szól, hanem a mindenható Istenről, aki felajánl nekünk egy örökbefogadást. Hogy övé lehet az életünk, övé lehet a gyermekünk élete, és ez azt jelenti, hogy ő fog gondoskodni róla, mind arról, ami nincs a mi hatalmunkban, azt nyugodtan letehetjük az ő kezébe. Hát az örökbefogadás az egy olyan dolog, amiért mi nem tettünk igazából semmit. A mindenható Isten, mint egy örökbefogadó szülő, azt mondta, hogy én ezt szeretném. És azt mondta mindnyájunkra, hogy szeretne minket az ő szeretetében, az ő családjában látni. A mi feladatunk csak ezután jön, hogy erre hogyan válaszolunk. Nyitott szívvel, ugye ők még most nem tudnak a csecsemők válaszolni erre, de amikor majd ráébrednek, akkor igen. Nyitott szívvel fogadjuk-e ezt a szeretet fölajánlást, a mindenható Isten Jézusban az életét adta a megváltásunkra, ezt örömmel, nyitott szívvel fogadjuk-e, vagy kételkedve, fitymálva azt mondva, hogy én inkább saját magam akarom élni a magam életét tőle függetlenül, vagy örülünk, hogy az ő családjában lehetünk, és akkor viszont azok a feltételek és az a rend érvényes ránk, illetve akkor ha nyitott a szívünk, akkor szeretetből úgy akarunk élni, ahogyan ő szeretné. Ezt kívánom, hogy mindannyian legyünk nyitottak, neveljük úgy a gyermekeinket, hogy nyitottak legyünk mindnyájan az Isten Krisztusban megjelent nagy szeretetére, és szívből tudjunk válaszolni úgy, hogy neki adjuk az életünket, így legyen. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, és olyan valakit, aki tudatosan lesz keresztény, ezért arra kérlek titeket, hogy fennállva a gyülekezettel együtt mondjátok el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ígéritek-e? És most kérdezem a felnőtt testvéremet, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztjén anyaszentegyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni? Ha igen, feleld, a Szentlélek segítségét kérve kész vagyok rá. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, áldunk téged csodálatos szeretetedért, amelyik mindent megelőz, hogy te már ennek a világnak a kezdetén, mielőtt megteremtetted, eltervezted, hogy lejössz, és meghalsz a mi bűneinkért, és megmutatod a szeretetedet, és megváltasz minket. Köszönjük, hogy ez a szeretet hívott életre mindnyájunkat. Köszönjük a kisgyermekek életét, az édesanyák megtartott életét, és a felnőttek életét is. És kérünk téged, hogy segíts hálából felajánlani neked, odaáldozni, oda szentelni az életünket, hogy úgy éljünk, ahogy te szeretnéd, és úgy neveljük gyermekeinket. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és a családokra. A 842. énekünk 3., 4., 5. versei éneklésével.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják. egymást terhét szívből elviselünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. S bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, sőt megbocsássunk. Tarts meg minket vidám jó kedvedben, békességben, hűséges szeretetben. Fogjad kezünket, te adj győzedelmet és üdvösséget.
Megkérem a kedves keresztelő családokat, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket a padjainkban. A mai Isten tiszteletünkön kereszteltük meg Nagy Balázs és Nagy Virányi emese, Nimród nevű, Tesánszki Attila és Héregi Noémi Máté nevű gyermekét, valamint Zoványi Rihárdot. Isten áldja a megkeresztelteket és a családjukat. Ma fiataljaink szolgálnak az Isten tiszteleten, a zsinatunk ezt az évet az ifjúság évének nevezte el, és kérte, hogy ezen a napon legyen Isten tisztelet a fiatalok szolgálatával. Fogadjuk őket szeretettel. Az Isten tisztelet után szeretettel várunk mindenkit közös imádságra a gyülekezeti termünkben, havonta a harmadik vasárnapi Isten tiszteletünk után közösen imádkozunk. Ekkor lehet tájékozódni a gyülekezet alkalmairól, ima témákról, és közösen tudunk imádkozni ezekért. Mindenkit szeretettel várunk a hátam mögött levő gyülekezeti házunknak az emeletén levő helyiségben. Jövő heti alkalmaink a liturgiás lap hátoldalán olvashatók, köztük férfi körünk következő találkozása, amelyik csütörtökön este 6 órakor lesz, tehát a férfiakat szeretettel várjuk ugyancsak a gyülekezeti terembe. Jövő vasárnap az úrvacsorás Isten tiszteletünkön tartjuk meg hittanos évnyitónkat, melyre meghívtuk a gyermekeket és családjukat is. Presbiteri bibliaóránk lesz október 1-én 5 órakor. Kékkereszt csoportunk prevenciós napra készül, október 12-én lesz ez, a szokásos kékkeresztes istentisztelet, amikor az ő lelkészük fog szolgálni itt a istentisztelten. A kékkereszt csoport a szenvedélybetegek gondozásáról szól. Sok alkoholista, alkoholbeteg találta meg a szabadulást az Úr Jézus Krisztusban. Ő belőlük alakult a kékkereszt csoport, és ők ezen a napon segítenek abban, hogy hogyan lehet megtalálni ezt az utat, és hogyan lehet alkohol nélkül boldognak lenni. Erről szól ez a nap, október 12-én hívogassunk másokat is, akiket gondoljuk, hogy érint ez a dolog, és jó, ha hallják, de mi magunk is jöjjünk el, és így mutassunk példát, segítséget adjunk. Tehát a október 12-i az egy egész napos program, nem csak az Isten tisztelet, hanem utána közös ebéd lesz, és délután is lesznek programok, jöjjünk el, és legyünk együtt akkor, mint gyülekezet is. Szeretettel várunk mindenkit. Amint mondtam, a fiatalok fognak most szolgálni, nem csak amint már hallottuk az énekek kíséretében, de más dolgokban is. Gyülekezetünkben a konfirmáció csak felnőtt korban lehetséges, de fiataljainknak ajánljuk az ifjúsági közösséget, jöjjenek, éljék a gyülekezeti életet, és felnőtt korban tudnak elköteleződni, amikor már tudják, hogy mire, kire mondanak igent teljes életükkel. Éppen ezért a hittanosokat hívogatjuk már felsős korban, általános iskola felső tagozatátosokat, a serdülő alkalmunkra, ifjúsági körünkre, amely szombat délutánonként 3-tól 4-ig van, és aztán pedig, amikor már középiskolások lesznek, akkor pedig a nagy ifjúsági körbe, amelyik szombatonként 4 órától van. Szeretettel várjuk a táborainkba is a fiatalokat, ezek nyáron mind a két csoportnak szoktak lenni. Most folytassuk az Isten tiszteletet, és énekeljük a 666. ének mind a 4 versét, így kezdődik: Örök élet reggele.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéit Márk evangéliumából a 10. fejezetből, a 46-os verstől az 52-es versig a következőképpen.
Azután Jerikóba érkeztek. Amikor Jézus tanítványaival és a nagy sokassággal elhagyta Jerikót, ott ült és koldult az út mellett Timeus fia, a vak Bartimeus, aki, amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kiabálni kezdett: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! És sokan megfették őt, hogy hallgasson, De ő annál jobban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállt, és azt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a bakot, és ezt mondták neki: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig felső ruháját ledobta, felugrott, és Jézushoz ment. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig azt mondta neki: Mester, hogy lássak! Jézus ekkor így szólt: eredj el, a te hited megtartott téged! És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt az úton.
Amen. Isten áldja meg az ő ígéjének a hallgatását, a szívünkbe való fogadását, és annak, ami a legfontosabb, a megtartását. Ezért testvéreim, gyertek a helyünkről fennállva, és a fejünket meghajtva, imádkozzunk ő hozzá.
Mennyei Urunk, köszönöm szépen, hogy most ennyien itt lehetünk, és hogy nem történt senkivel semmi baj az úton, és köszönöm, hogy szólhat ma az ige. Kérlek téged, hogy áld meg ezt az alkalmat, ezt a mai napot, és kérlek, hogy az egész gyülekezetet az ifjúsági körrel együtt. És kérlek továbbá, hogy áld meg az ige hirdetőjét, adj neki a szent lelkedből, hogy üzenetedet közvetíthesse, és kérlek add nekünk is, hogy megérthessük, és ne csak hallgassuk, hanem meg is cselekedjünk. Köszönjük szépen, hogy lehet erre alkalmunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.
Az ige hirdetés előtt pedig énekeljük a 627-es számú énekünket. 627-es számú énekünk így kezdődik: a mennybe fenn a trónusnál.
A mennybe fenn a trónusnál, a Krisztus érte közben jár, nagy főpapégi kezesen, örökre biztos védelmem, markába véste nevemet, szívébe írta nem feled, örökké ő lesz pártfogóm, elémul minden vádolóm, elémul minden vádolóm. Mikor a sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért, Jézusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentőt. Ő halt meg minden vétkemért, a bűntelen a bűnösért, Isten a bíró fölmentett, Krisztusra nézve engedett, Krisztusra nézve engedett. Íme a bárány, ő van ott, feltámadt és üdvöt hozott, ő mondja: megváltod vagyok, nem vonja vissza, mit adott. A bárány vére volt az ár, önála többé nincs halál, Krisztusban üdvöm készen vár, ott fenn az Isten trónjánál, ott fenn az Isten trónjánál.
Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a 103. Zsoltár szavait.
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságot, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Áldjátok az Ura, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat!
Köszönjük! Most pedig hallgassuk meg Istenünk ígéjét, melyről szólni kívánok ma közöttetek, a már felolvasott ige szakaszból emeljük ki, Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 47-es és 48-as verseket.
Amikor meglátta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel, Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam.
Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hogy újra felfrissítse az emlékezetünket, hogy miről is szólt az ige szakasz, amelyről ma hallani fogunk, hallgassuk meg a Bartimeusról szóló verset.
Dénes Ferenc, Bartimeus. Vérző szívemben kínok égnek, szemem mered a kéklő égnek. De csak sötét volt, amit látok, életem nyomor, bilincs átok. Vaksággal sújtott a teremtő, segíteni nem tud más, csak ő. Vérző szívem érez, dobban, körülöttem tán nagy tömeg van. Így mondják mások, így is érzem, vajon ki jár itt? Kérdik, kérdem. A názáreti jön most erre, ó Istenem, ha rám nézne. Hallottam én már róla sokat, nem veti meg a koldusokat. Én egy vagyok, a vak és rongyos, de ha erre néz, az bizonyos, hogy észrevesz, hogy meglát engem, s biztos felderül az egem. És szót hallok most, ide hozzám, válaszra már nem tátom szem, de a rongyaim árokban hagyom, hívásának magam megadom. Felé indulok, van erre ok, vezetnek, avagy tapogatok. A nagy pillanat elérkezett, előttem áll, aki szeret. Mit cselekedjek, mit mondasz csak? Uram, hogy lássak, lássak, lássak. És Bartimeus látott, e nap áldott lett neki, áldott. Követte Krisztust buzgó szívvel, ő itt van ma is, s csodát mivel. Vakok bének, hozzájöjjetek, ő csodát tesz ma is veletek. Minden nyomorból meggyógyultok, és látni, látni, látni fogtok.
Köszönjük szépen! Tehát, amint hallották a testvérek is, mai ige szakaszunknak a főszereplője egy vak, szegény és koldus ember, tehát egy halmozottan hátrányos helyzetben lévő ember. Mégis egy csomó mindent tanulhatunk tőle, még akkor is, hogyha nem gondolnánk. Gondolhatjuk magunkban sokszor, amikor látunk egy ilyen halmozottan hátrányos helyzetű embert, hogy vajon mi mehet végbe benne, hogyan érezheti ő magát. És egy kicsit gondoljunk bele abba, hogy ma milyen helyzetben lehet egy vak ember. Gondolhatunk egyből arra, aki már vakon született, Bartimeussal is valószínűleg ez volt a helyzet. Úgy születik meg valaki, úgy nő fel valaki, hogy nem látja se az anyukáját, se az apukáját, nem látja a körülötte levő világot, csak hall, érinteni tud tapogatózni, meg szagolni, ízlelni. Ezen kívül semmit nem lát a gyönyörű szét teremtett világból. Ma rengeteg segédeszköz, segítő dolog van a vak embernek, akár úgy született az ember, akár közben érte valamilyen baleset vagy történés. Ugye vannak már vakvezető kutyák, akik a segítségükre vannak, vannak már ugye ilyen botok, amikkel járnak, és az is a közlekedésben segíti őket. Ugyanígy vannak ezek a beszélő zebrák, amik megszólalnak, hogyha átváltott a lámpa pirosról zöldre, és át lehet rajta menni. Akkor van a Braille-írás, ezt láttuk is, a teológián volt egy olyan óránk, hogy akadálymentesítés. Azt arról tanultunk, hogy a gyülekezetet hogyan lehet akadálymentesíteni, hogyha ilyen hátrányos helyzetben levő emberek is jönnek a gyülekezetbe, és akkor látogattuk meg Zuglóban a vakok intézetét. Na ott is úgy közlekedtek ezek az emberek, hogy a falon voltak az írások elhelyezve, az mutatta nekik, hogy merre van mondjuk a mosdó, vagy merre van az egyik előadásterem. Tehát elég sok segítség van már a mai világban még egy vak ember számára is, nem beszélve attól, hogy reméljük az emberiségnek is több jó indulata van, több jó indulat, mint mondjuk Jézus korában, az ókorban. Jézus korában milyen lehetett vaknak lenni? Milyen lehetett vaknak születni? Már úgy születni meg, hogy nem látunk semmit. Úgy születni meg, hogy egy hatalmas nagy terhet hordozunk egész életünkön keresztül. Itt van Bartimeus, a főszereplőnk. Nem sokat tudunk róla, csak azt, hogy vak, és azt, hogy koldus. Illetve van még egy dolog is, amit tudunk róla, igazából nem is tudjuk a nevét. Valószínűleg ennek köze volt ahhoz, ahogyan rá hivatkoztak. Mert az, hogy Bartimeus, annyit jelent, hogy a Timeusnak a fia. Tehát az igazi nevét senki nem tudta. Valószínűleg mindenki így is hivatkozott rá, hogy nicsak ott van a vak, a Bartimeusnak a fia, most hogy a Timeusnak a fia. Miért lehetett így? Ugye volt ez az ókori helytelen gondolkodás, hogy aki vakon születik, vagy csonkabonkán, vagy közbe történik vele ilyen dolog, hogy akkor azt bizonyosan Isten bünteti valamiért, vagy ha nem őt, akkor a szüleit vagy a nagyszüleit visszamenőleg, hogy azért születik mondjuk egy ilyen fogyatékkal rendelkező ember. És ugye mivel ezt gondolták az akkori emberek, hogy a biztos a családja bűnös volt, vagy biztos ő követett el valami hatalmas, nagy égbe kiáltó bűnt Isten ellen, ezért csak így mutogattak rá, nem segítettek neki, és elkerülték őt. Így most már tudjuk, hogy miért is volt ő még hátrányosabb helyzetben, mint egy mai vak ember. Ugye vak volt, nem látta az Isten által teremtett gyönyörű világot. Ezernyi veszélynek volt kitéve, és a másik ember segítségére volt rászorulva, az akkori emberek jó indulatára, hogy foglalkoznak-e vele. Mindemellett ezt a terhet kellett hordania, hogy bűnösnek tartják őt és a családját, és közben, miközben az évek teltek, koldus szegény lett, elszigetelt emberektől, magányos férfi volt, tehát egyedül maradt. Tehát visszatérünk a kezdeti kérdésre, hogy mit tanulhatunk az ige szakasz által ettől a koldus szegény vak embertől. Először is önmagunknak a helyes megismerését, és azt, hogy hogyan is nézzünk a mi bűneinkre, hogyan is vizsgáljuk meg magunkat. Bartimeus nagyon is tisztában volt azzal, hogy ki ő, hogy mi ő. Nem kellett neki mondani, nem kellett őt emlékeztetni arra, hogy ő nem lát, nem kellett őt emlékeztetni arra, hogy nehéz helyzetben van. Ezek már csak hozzáadtak az ő nehéz sorsához, és fájt neki a kiszolgáltatottsága. Érezte, hogy rossz ez a helyzet, amiben van, és kiutat keresett belőle. Megtehette volna, hogy belenyugszik a helyzetébe? Bizony megtehette volna, de ő nem nyugodott bele a rossz helyzetébe. Pedig szószoros értelemben kilátástalan volt az ő helyzete. Mai embereket sokszor megkísérti több gondolat is, ilyenek például az egyik végről azok, hogy azt gondoljuk magunkba, hogy nekünk mindenünk megvan, és mi mindent meg tudunk oldani a saját erőnkből. Nincs szükségünk Istennek a segítségére, nincs szükségünk az ő oltalmazó kezére. Ilyenkor gondolja az ember magába, hogy gazdag vagyok, és semmire nincs szükségem. Pedig a Szentírásból, a Jelenések könyvéből is tudjuk, hogy milyenek vagyunk. Következőképpen olvasunk róla. Nyomorultak, nyavajásak, szegények, vakok és mezítelenek vagyunk mind. Bartimeus vak volt, nem látott, de nem a bűnre volt vak. Nem a helyzetére volt vak. Nem nyugodott bele abba, hogy éppen egy rossz helyzetben van. Nem nyugodott bele abba, amiben mi is megszoktunk, hogy hát én ilyen vagyok, ez a helyzet. Én nem tudok megváltozni, rajtam már Isten sem segíthet. Tudta, hogy a helyzetéből gyógyulás kell, változás kell. Tudta, hogy orvosra, az egyetlen áldott orvosa, Jézusra van szüksége. Tudta, hogy ez a helyzet, amiben van, az olyan, mint a bűn, amiben minden ember születik. Rossz helyzet, ami a kárhozatba kísérne el bennünket életünk végén, és amiből bizony mindannyiunknak szabadulni kell. Erre a szemléletre ő nem volt vak. Lehet, hogy ugyan nem látott, de tudta, hogy csak egy valaki segíthet rajta, és azt is tudta, hogy ha ő nem segít rajta, akkor bizony el fog vészni. Mi milyen sokszor szeretnénk vakok maradni, milyen sokszor maradunk is azok. Nem tudjuk, vagy nem ismerjük fel, hogyha a bűneinkről van szó. Mások bűnét természetesen hamarabb észreveszünk, igyekszünk ki is emelni, magunkétól sokkal nagyobbnak beállítani, csak hogy még mi magunk se lássuk meg a saját dolgainkat. Gondoljunk bele, testvérei, van-e olyan bűnünk, amire vakok vagyunk, amit még magunknak se vallunk be? Van-e olyan bűnünk, amiben már belenyugodtunk, és azt mondjuk, hogy hát én ilyen vagyok? Azért fontos ebben belegondolni, mert aki bizony így gondolkozik, az már feladta a változás lehetőségét. Vagy lehet, hogy igazából nem is akar megváltozni, csak ezzel nyugtatja a lelkiismeretét. Igazából sokszor a mai embernek sokkal kényelmesebb és biztonságosabb vaknak maradnia. Pedig mindannyian orvosra, megváltóra, gyógyítóra van szükségünk, ahogyan Bartimeus példájából is látjuk, hiszen kegyelemre szoruló és bűnös emberek vagyunk mind. Mire tanít emellett még bennünket Bartimeus példája, hogy hogyan nézzünk önmagunkba amellett? Az evangélium meghallására, az arra való nyitott fülre. A hit hallásban van, ezt már ifiken is, meg konfirmáció előkészítőken is szoktuk tanítani, meg amúgy is tanuljuk itt a templomban is. Na és ez az, amivel ez a vakember nagyon erősen rendelkezett. Hiszen Bartimeus sosem látta Jézust. Mondtam is az elején, hogy csak az érzék szerveire volt rászorulva, ugye, amik maradtak a látáson kívül. Tehát nem láthatta Jézust, azt se tudta, hogy hogy néz ki. Nem láthatta az ő csodáit sem, nem volt szemtanúja más által átélt csodának. Viszont hallott felőle, hallott róla. Hallotta, hogy gyógyulások történnek emberek életében. Hallott róla, hogy emberi életek változnak meg, hogyha Jézussal találkoznak. Hallotta azt is, hogy közeledik. Mindezt megcáfolhatta volna magában, mondhatta volna, hogy hát ez biztos csak egy legenda, egy mendemonda, biztos nem ő jön ott csak valamelyik tanítványa, akiről azt hiszik, hogy ő az. Gondolhatott volna ilyeneket, de neki fontosabb volt az, hogy ugye a hit hallásból van. Ő hallott Jézus felől, és elhitte azt, amit hallott róla. Mellette beszélő emberek valószínűleg beszéltek már Jézusról, beszéltek az ő csodáiról, és ezekből a kis darabkákból, mint egy puzzle vagy egy mozaik, összerakta a dolgokat, és kirajzolódott benne az evangéliumnak az üzenete, hogy ez a férfi bizony Jézus Krisztus a megváltó. Neki bizony hatalma van a bűnök felett, a betegségek felett és a kárhozat a halál felett is. Neki a hallás elég volt ahhoz, hogy megértse, miért jött Jézus, mi volt az ő fő küldetése itt a földön. Lukács evangéliumából a 4. fejezetben így olvassuk ezt. A szegényeknek evangéliumot hirdetni, a töredelmes szívűeket meggyógyítani, a foglyoknak szabadulást hirdetni, a vakok szemeit megnyitni, és szabadon bocsájtani a lesújtottakat, mint ahogyan a profécia is beszélt Jézus Krisztusról. Tehát megértette, hogy ő a megváltó, és azt is megértette, hogy most bizony azért jár erre, mert érte is eljött. És tud rajta segíteni, személyesen rajta is. Nem csak máson, rajta is. És ezt kell mindannyiunknak megértenünk és átélnünk egyszer, hogy személyesen a magunkénak tudjuk Jézusnak a váltságművét. Hiszen Jézus értünk is eljött a világba, nem csak az ókori emberért, nem csak a régi emberekért, mindannyiunkért minden időben. Vajon nekünk van-e fülünk a hallásra, a hitre, Jézussal kapcsolatban, hogyha hallunk róla magunk körül? Tanulunk-e más bizonyság tételéből, amikor beszélgetünk más hívő testvéreinkkel? Vagy hogyha mi még nem vagyunk a Jézus útján járó emberek, akkor tanulunk-e abból, amit hallunk más emberektől, akik hisznek Istenben? És hogyha igen, megmozgat-e bennünket, megmozgat bennünk valamit? Vagy késztet-e bennünket arra, hogy változzunk a jó irányba? Ugye visszavezetem az első pontra, hogy jól tudjuk szemlélni, megnézni, átvizsgálni a bűneinket. Még mire taníthat bennünket Bartimeus? Nagyon jó példa arra, hogy hogyan is győzi le az ember az akadályokat, amiket más állít elé, vagy éppen ő maga állít Isten és az ember közé. Pedig több is volt Bartimeusnál. Ugye először is az emberek, akiket így olvasunk, rászóltak, többen is rászóltak, hogy hallgasson, amikor kiáltozott. De azt olvassuk az igében, hogy ő csak kiáltozott tovább Jézus után. Rászóltak az emberek, hogy hallgasson, több oka is lehetett ennek. Lehet, hogy azt mondták, hogy a mestert 1001 ember veszi körül, nem fog veled foglalkozni. De lehet, hogy a többi koldus mondta neki, hogy hallgasson, mert úgyis ez csak egy legenda, egy mendemonda, nem fog neki segíteni, nem tud csodát tenni. És mi is milyen sokszor elcsüggedünk, amikor mondjuk valamiért kitartóan imádkozunk Istenhez, sokszor elé visszük a nehézségeinket, és nem látunk benne még változást. Akár mondják nekünk a világi ismerőseink, az emberek, akik még nem hisznek Jézusba, hogy miért csinálod ezt, látod, hogy nem történik semmi, inkább hallgass el és gondolkodj el reálisan. Ugye ez olyan, mint az énekben, hogy miért csüggedsz el én lelkem, miért keseregsz ennyire akkor, amikor azt mondják nekem, hogy hol a te Istened, akit vártál. Ezért is legyőzte az akadályt. Legyőzte azt, amit más ember állított elé, amiket mondtak neki, hogy hallgasson, ő Jézushoz akart menni mindenképpen. A második pedig már egy személyes dolog volt, amit legyőzött akadályként. A Jézushoz való oda menetele vagy elindulása egy áldozathozással járt. Megértette ez a vakkordus az örömhírt, az evangéliumot, ahogy előzőleg beszéltünk róla. Mondták neki, hogy bízzál, kelj fel, hív téged, és mit csinált Bartimeus akkor? Ledobta a felső ruháját, és elindult Jézus felé. Ugye ezt olvastuk. A felső ruha egy egész felső testet betakaró négyzet alakú anyagból készült ruhadarab volt, nem olyan, mint nekünk a póló vagy az ing vagy ilyen felső ruha, inkább egy esti nagy takarót kell elképzelni, ami rajtunk van, ami nappal a tűző naptól véd meg bennünket, a fejünkre is húzhatjuk, éjjel pedig a izraeli hideg éjszakáktól, a megbetegedéstől vagy a fagyhalától véd meg bennünket. Praktikus ruhadarab volt, viszont, hogyha sietett az ember, abból sietésben gátolta. Ugye, amikor a Mózes könyvében olvasok, amikor kimegy a nép Egyiptomból, akkor úgy készültek már arra, hogy elhagyják Egyiptomot, hogy felövezték a felső ruhájukat, hogy tudjanak majd gyorsan sietni, hogyha indulni kell kifele a fogság házából. Na, ez a vakember hasonlóképpen cselekedett, csak ő eldobta ezt a felső ruháját, ledobta magáról. Ledobta, hogy ne akadályozza őt a Jézushoz való odajutásban. Pedig, hogy leesett és hogy ott hagyta, az ugye áldozathozatal volt, mert benne volt a pakliban akkor egy csomó minden, hát ott volt a koldusok között. Ledobja, ellopják, vakember, nem látja, hogy hol van. Megfagy este, vagy ledobja, megpróbál visszamenni, ha mégsem sikerül ez a gyógyítás dolog, már nem találja meg újra a földön ezt a felső ruhát, és nem biztos, hogy fognak neki segíteni. De ő ilyenekkel nem foglalkozott. Ő olyan volt, mint az özvegy asszony, akinek a hitét kiemelte Jézus a templomi perselynél, hogy azt a két fillért az összes vagyonát beledobta teljes szívéből. És ott is benne volt a pakliban, úgy mond, hogy akkor, ha beledobja a napi betevőjét, másnapra nem lesz neki enni meg, inni meg semmi. De ő is bízott annyira Jézusban, bízott annyira Istenben, hogy meg fogja őt védeni, gondot fog róla viselni. Tehát ennyire tudott Bartimeus is bízni Jézusban, mint ez az özvegyasszony is, másik ige szakaszban, hogy ledobta ezt az őt akadályozó felső ruhát, nem foglalkozott más emberekkel, és Jézusban hitt egyedül. Arra biztat minket is ezáltal, hogy tegyünk félre mi is az életünkből minden akadályt, és minden bűnt is, ami megkörnyékezne bennünket, és induljunk el mi is az áldott orvos felé, aki tud rajtunk és akar is segíteni. És ami még nagyon-nagyon fontos, amire ezek mellett még tanít bennünket Bartimeus példája, hogy ő a szívből fakadó és őszinte imádságra, őszinte kérő imádságra is tanít. Először is ez a vakember mit csinált, amikor meghallotta, hogy Jézus jön felé? Kiáltozott. Az evangélista ezt a hangutánzó szót használja, hogy kiáltott, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, ugye benne is van már a hitvallás is, hogy ő elhiszi, hogy ez a messiás bizony, aki itt halad el mellette. Ez egy elnémíthatatlan kiáltás volt. Ez egy felismerés volt a szívébe, hogy most vagy soha. Ha most ő nem segít, akkor senki nem tud segíteni. És Jézusnak pont az ilyen hit, pontosan az ilyen kiáltás kell. Erre van szüksége. Az ilyen őszinte és szívből fakadó kiáltása, segélykiáltása vagy kérőimádságra. Ilyenek-e a mi imádságaink? Eszünkbe jut, amikor kérni akarunk valamit, vagy amikor valamiben változást akarunk, vagy hogyha baj ér bennünket, hogy elsők között hozzáforduljunk. Vagy tudunk-e kitartóan imádkozni valamiért, hogyha még nem látjuk az eredményét megoldódni vagy beteljesülni. És nem állt meg ennyiben az őszinte kérő imádsága, ugye bátor kérésével Jézushoz fordul. Jézus megkérdezte tőle, hogy mit akarsz, mit cselekedjen veled. És ez egy kicsit valahol ironikus is ez a kérdés, hogyha belegondolunk, hogy hát egy vak ember oda botorkál hozzá, hallja mindenki Jézusról, hogy ő egy gyógyító, hát mit akarna az a vak ember? Mit kérhetett volna? Könnyebb életet, anyagi biztonságot, a többi embernek a megbecsülését, vagy hogy mindig segítsenek neki. De ő nagyobbat kért, ő mert bátran nagyobbat kérni Jézustól, mert bízott benne. Nem csupán könnyebbséget kért, hanem az életének a gyökeres megváltozását. Mert azt kérte, hogy Mester, azt kérem, hogy újra lássak. Ez bennünket is az őszinte kérő imádságra tanít, hiszen milyen sokszor gondolkozhatunk el mi is azon, amúgy hittanórákon, ifiken is már beszélgettünk hasonlóról, hogyha Isten a mindentudó, és ő mindent tud, akkor miért kell neki elmondani a kéréseinket imádságban? Miért kell, hogy ő is tudjon róla, ha amúgy is tud róla? Miért kell erre az időt úgymond pazarolni? És ez egyáltalán nem időpazarlás, pont ellenkezőleg. Ez a személyes Istennel való kapcsolat. Jézus is azt várta, hogy a vakember mondja el neki, hogy mi a szívének a legfőbb vágya, a legnagyobb vágya, hogy új életet akar, új szívet akar, azt akarja, hogy lásson. Nem újra, hanem hogy lásson. És mi is kérhetjük Jézustól azt, hogy adjon nekünk új életet, új szívet. Tehát egy szóval, igazából, így az, hogyha mindent összevetünk, akkor Bartimeus története Jézus követésére tanít bennünket. Mert Bartimeus felismerte Jézusban a megváltót. Nem csak hallott róla, nem csak szemtől szembe került vele, és megoldotta ezt a nehéz helyzetet, hanem el is indult a nyomában. Ugye így ér véget az ige szakasz, követte Jézust az úton. Mert a Jézust követő élet az igazán keresztény élet. Testvéreim, ismerjük fel hát mi is a saját bűneinket. Ismerjük fel azt, hogy bizony gyógyulásra, gyógyításra szorul a mi életünk is, ahogyan Bartimeus tette. Halljuk meg mi is az evangélium üzenetét, hogy Jézus az egyetlen, aki tud ezen a bajon segíteni. Győzzünk le mi is minden akadályt, ami közte és közénk lenne, ami a vele való kapcsolatban nehézséget jelent. És őszintén forduljunk hozzá, és kérjünk tőle, imádságban a nagy kéréseinket is kitartóan vigyük elé. Így kövessük őt a világban, főleg akkor, hogyha már ezt a gyógyulást átéltük. Értsük mi is magunkra, életünk minden napján a biztató szót, ami az igében is volt, ami Bartimeushoz szólt. Bízzál, kelj fel, hív téged! Legyünk ma is az ő követői. Amen. És Bartimeusról egy másik verset is most hallgassunk meg az ige hirdetés végén, az egyik ifisnek a előadásában.
A vak Bartimeus, egy vak meghallja messziről a sokaság zaját. Oly régen hívja, várja Jézust, Dávidnak fiát, mi körülötte zúg a nép, ő kiált szinte, ó Názáreti, szállj meg engem, nyisd meg a szemem, a hit megtartatott tégedet, menj békével tovább, szólt Jézus, és ő boldogan követte lábnyomát. A hit a szemünket nyitja meg, ó Urunk, adj hitet, hogy szemlélhessük, mint örökre dicsőségedet.
Köszönjük szépen! Az ige hirdetése válaszképpen, testvéreim, énekeljük a 845-ös számú énekünket, Tégy Uram engem áldássá, így kezdődik.
Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz ajkamról, szentjen az új ének. Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élet.
Szeretett testvéreim, most pedig helyünkről felállva, és a fejünket meghajtva imádkozzunk a mi Istenünkhöz.
Köszönjük, Istenünk, hogy minket mindig tanítasz, még egy vakoldus embertől is szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy megmutatod, hogyan kövessünk téged. Kérjük add, hogy bűneinket őszintén szemléljük, ne keressünk kiskapukat, hogy benne maradhassunk. Kérlek add, hogy semmi emberi akadály ne állhasson közénk és közéd. Meghallhassuk az evangélium üzenetét, még akkor is, hogyha éppen rossz nekünk. És kérünk add, hogy őszintén imádkozhassunk hozzád, kérünk téged bármikor, hiszen tudjuk, hogy te mindig ott vagy velünk, és tudod, mit akarunk, nekünk csak kérnünk kell. Áld meg gyülekezetünket, és hallgass meg imánkat Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünkre is áldást kérve énekeljük el a szózatot. Kelj fel, hív téged! Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a 799-es számú éneknek az első és a hatos versét énekeljük el, és mindezt imádságképpen énekeljük el a háborús helyzetekre gondolva is. A végért puhászkodva.
mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez nekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Ha otthon egy koron megláthatnak, hol többi bűn, halál nem árthatnak. Ezt zengem szüntelen, velem az Úr velem, velem az Úr velem, mindig velem.
Személyesen is köszönöm szépen az ifjúság mai szolgálatát, és ne feledjük testvérei, mindenkit várunk szeretettel Isten tisztelet végeztével a hátunk mögött levő gyülekezeti ház emeleti termére, egy ima közösségbe. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek. Énekeljük el a záró énekünket, a 713-as számú éneket, mely így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt.